Az elmúlt percekben igencsak ijesztő, de nem meglepő adatok hangzottak el. A szigorú pénzvilágot, mint hallhattuk, elsősorban a profit és a biztonságba helyezett tőke érdekli, s így szociális érzékenységről merő naivitás beszélni. Jó érzés ilyenkor egy olyan emberhez fordulni, aki a válságos időszakban a hitében megrendült emberekbe némi reményt önt. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek főpapsága 10. évfordulóján 100 verset válogatott össze a Szó ünnepe címmel. Az emberi mélységekig ható vallomást kereste Ady Endre, Gyóni Géza, Illyés Gyula, Márai Sándor, Prohászka Ottokár, Szabó Ferenc és Vas Albert verseiben, hogy csak találomra emeljünk ki néhányat a kötetbe szerkesztett költők névsorából. Benke Ildikó első kérdése a kötet címére vonatkozik.
Én úgy gondoltam, hogy eredeti leszek akkor, amikor ezt a címet adom ennek a versválogatásnak. És később tudtam meg, hogy Csorba Győzőnek egy ilyen című kis vers kötete jelent meg még az 50-es években, akitől sajnos nem tudtam beválogatni helyhíján a kötetbe, de legalább így is ott lesz. Ő adta ezt a címet, de valamiként úgy van ez, mint minden jó szavunk már valaki száján egyszer elhangzott.
Bábel Balázs versválogatása elé Szabó Ferenc Dosztojevszkijtől választott egy gondolatot, csak a szépség menti meg a világot.
Az ember Jézus tanítása szerint nem csak kenyérrel él. Már Jézus tanításában is a kenyérnek nagyszerű kettős értelme van, mert egyszer szól arról a kenyérről, ami a mindennapjainkhoz kell, és tanít az örök élet kenyeréről, mert lehet élni költészet nélkül, lehet élni szépség nélkül, csak megkérdezi az ember, hogy milyen élet az. Érdemes-e élni egydimenziós emberként, mint ma sokan élnek, amikor nem érinti meg őket a transzcendencia, a természet fölöttiség, a szépség, a költészet, a művészet, egyáltalán a finom emberi jóság. Én magam is találkoztam olyan emberrel, ki milliárdos volt és rákos beteg lett. És sírt a telefonba, mert ott döbbent arra rá, hogy hát élt, de miért élt. És lehet, hogy egy nagyon szegény ember egészen másként élte meg az életét, mert volt ideje arra, hogy jót tegyen, önzetlenül volt ideje talán egy könyv kézbevételére, a szépségre, és volt ideje a lelkére. Szeretem azt a hasonlatot európai embernek elmondani, amikor távol-keleten idegen vezetőket, ha jól tudom, serpáknak mondják őket, kérnek föl a gazdag turisták, hogy vezessék őket. Akkor nagyon loholnak, akkor egyszer azt mondja ez az idegen vezető, álljunk meg, hogy a lelkünk utolérjen. Hát így van sok ember, aki lohol, de a lelke valahol másúgy jár, mint a teste. És nagy veszély ez a keresztény embernek. Lehet jó dolgokat is csinálni, de ha örökké, fölpörgetetten egy olyan lázban él valaki, hogy a cselekvésnek a lázában és eretnekségében, 12. Pius szava szerint, akkor a lelki dolgok hiányoznak az életéből, és ezt ő maga sínli meg legjobban. Az az evangéliumi példázat, amikor Márta és Mária együtt van, nem érthető a mai ember számára, mert a lustának tűnő Máriát dicséri meg Jézus, holott Márta sürgött, forgott körülötte. De ezzel azt a példát akarja nekünk mondani, hogy a tevékenységben nem szabad megfeledkezni a lelki értékekről.
Vannak itt olyan nevek, akikről jól tudjuk, hogy katolikus vagy katolikussá lett költők voltak, mint például Radnóti Miklós. Kínál-e különlegességet, akiről nem tudtuk, hogy hívő?
Piarista gimnáziumba jártam, és ott tanáraim jó időben fölvilágosítottak bennünket, hogy Radnóti Csík Sándornál keresztelkedett meg. Még abban a kegyelemben volt részem, hogy bérmálásom alkalmával Csík Sándorral is találkoztam. Ennek már több mint 40 éve. Akkor én csak azt tudtam, hogy Csík Sándor volt ott, de még nem tudtam, hogy milyen nagy munkássága van a rendben, az irodalomban, az esztétikában, és ő volt az, aki megkeresztelte Radnóti Miklóst, igaz meggyőződésére val, hogy akkor kérte a megkeresztelést, amikor már befejezte a tanulmányait, és hát jól tudjuk, hogy Ara János kötet szentírás volt nála, és nagyon mélyen érintette meg őt a krisztusi gondolat, mert ha az eklogákat olvassuk, én úgy érzem, hogy ő társította maga szenvedését a krisztusi szenvedéshez. Még ha nem is mondta ki, mégsem ezekből a versekből válogattam ki egyet, hanem a köszöntőt, ami Sík Sándor 50. születésnapjára szólt, azt írja, tiszta test, mint az encián, s a lélek, mint a fenyves ormi szél, és a költőt köszönti a tanítvány egy barbár Európában, mert ez a vers egyszerre Radnóti nagyságát is mutatja, és azt a tanítványi tiszteletet, amit olyan jó lenne, hogyha a mai pedagógusok is megkapnának.
Olyan költőtől válogatott ebbe verset, akiről nem nagyon tudtuk, hogy hívő. Gondolok itt olyanra, itt van ugye Berda Józsefnek egy verse, hát őt inkább arról ismertük, vagy ő köztudott, hogy a földi örömöket csöppet sem vetette meg.
Ez igaz, de Berda József mélyen hívő ember volt. Kevés iskolát, osztályt végzett, talán négyet, de volt benne egy ilyen keresztény epikúreus. Tehát szerette a földi örömöket, de a földi öröm nála szalonnára és hagymára korlátozódott szegénysége miatt. Viszont amennyire ő benne élt az egyház életébe, az egyértelműen mutatja, hogy ő mélyen elkötelezetten hívő ember volt. Talán nem gondolná valaki, hogy Simon Istvánnak is van istenes verse, vagy Kassák Lajosnak egy nagy vágyódása az Isten után. Illyés Gyulától vetettem azt a nagy versét, ami a 20. század zsarnokságáról szól, egy mondat a zsarnokságról. Ugyanakkor betettem a évféli meditációt a legfelső emeleten. Ugyanis ezt olyan állapotba írja Illyés Gyula, hogy barátaival mulatozik egy magas bérház tetején, eléggé alkoholos állapotban, és akkor gondolkodik, hogy milyen zűlött ez a Budapest. És akkor azt mondja, hát mit csiratott-e a világot? Hát te sem áldoztál érettségi óta. És én jól emlékszem az utolsó riportok egyikére, amikor egy tanyai templomnál azt mondta, hogy itt bérmáltak meg, de nem sokat fogott a lelkemen. És ugyanakkor az is emlékezetes számomra, hogy talán Berta búcsúnak egy utolsó riportjában mondta, hogy ő az örök életet hiányolja. És ár rá, amit Szent Ágoston mond, hogy nem keresnél, ha meg nem találtál volna. És az a tette, hogy ő kérte kifejezetten az egyházi temetést. Úgy érzem, hogy az a napszállt előtt egy órával az Úr szöllejébe jövőknek a jelentkezése volt. Mert sose tagadta az Istent, soha. De nem volt kifejezetten hívő. Nagy kereső volt Illyés Gyula, az a tipikus értelmiségi, aki a hitében nem nőtt föl egyéb tudásához, tudományához. És ez az újkori embernek egy nagy problémája, hogy megreked a hit ismeretekben egy gyerekkori szinten, amit nem tud szinkronba hozni az egyéb területen megszerzett hatalmas tudásával. És ez egy feszültséget okoz.
Talán igazságtalanok vagyunk a kötetben szereplőkkel, hogyha azokról beszélgetünk, akik nem kerültek be. De a kezembe adott egy papírt, igen, amin Csanád Béla a Hajós kapitány kérdései című versét másolták le önnek. Milyen céllal?
A kötetben van Csanád Bélától vers.
De nem ez?
Nem ez, hanem Szent István király kapcsán egy jó hazafias vers. Csanád Béla professzorom volt, aki egyben műfordító és költő is volt, és eljuttatták ezt a verset, hogy nagyon nagy az időszerűsége. Hozzá kell tennem, Csanád Béla több mint 10 évvel ezelőtt elhunyt. Ezt írja a Hajós kapitány kérdéseiben. Mondjátok, milyen vizeken hajózunk? Ha patkányok nem azért jönnek a fedélzetre, hogy megmeneküljenek, hanem hogy átvegyék a kormánykereket. Ha nem ismered pontosan a célállomást, még átjuthatsz a túlsó partra, de mi történik, ha az utat sem ismered? Aki csöndes időben zátonyra vitte a hajót, megmentheti-e azt viharban?
Most tehát Csanád Béla szavait kölcsönvéve hajunk zátonyra futott, és viharban vagyunk.
A szépség a szemünkben van, a jóság a szívünkben, az igazság az eszünkben. És ez szubjektívvá válik, nagyon alanyivá, és úgy van ez, hogy egy zöld mező zöld fűszálakból áll. S minél több olyan ember van, aki keresi az igazságot, a jóságot, a szépséget, annál inkább olyanná válik a társadalom. Nem ringatom magamat illúziókba. A világ sose volt mennyország, és nem is lesz. Mondjuk az egyházat szokták hajónak is ábrázolni, amiről az egyházatyák mondták, hogy fluktát szednom mergitúr, hányódik, de soha nem süllyed el, és erre bizonyság 2000 év. Na most azok a kis-kis hajócskák, amik megjelennek itt az egyház nagy hajója mellett, azok bizony van úgy, hogy elsüllyednek. Tehát az, hogy az oktatás, az egészségügy, a gazdaság tönkrement, ezt nem kell különösebben magyarázni. És hát nem is tudom, hogy mit lehet tenni, amikor a közvagyont eltékozolták, az országot eladósították, egyre öregebbek, betegebbek vagyunk, egyre több az eltartott. Szóval ember legyen a talpán, aki hathatósan tud majd valamit tenni. Egy bizonyos, hogy a jövőt nem ismerjük, de a jövő urát, az Istent, azt igen. És hát a gondviselés nem abban áll, hogy nekünk mindenben jó sorunk lesz, hanem abban áll, hogy megadja minden helyzetben, hogy lelkileg kitartsunk. És ezért egy háborús helyzetben, földrengés sújtotta helyzetben, vagy nagy betegségben is, akinek lelki ereje van, az győz.
A szó ünnepe. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek versválogatása, főpapsága 10. évfordulója alkalmából. A riporter Benkei Ildikó volt.